Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Újabb lelki programsorozat indult útjára Mezőkövesden. Egerbe látogatott a lengyel testvérváros polgármestere. Eladná Miskolc a félkész tapolcai hotel épületét. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Újabb lelki programsorozat indult útjára a mezőkövesdi Szent László plébánián. Szentségimádási órákra várják a híveket vasárnap délutánonként, amelyeket tematikus előadások vezetnek be. Tudósítónk Koleszár Krisztián Kubik Zsolt káplánt kérdezte.
Alapvetően ez a szentségimádás iskolájának a formátuma nem egy új keletű dolog, hiszen a nemzetközi eukarisztikus kongresszuson, ami Budapesten volt, annak az előzménye és felkészítő programja volt Fábri Kornél, most már püspök atya indításával, és úgy gondoltam, hogy ez nem csak egy ilyen szezonális dolog, a szentségimádásnak a tanulása, a lelki felkészülés, és úgy gondoltam, hogy itt Mezőkövesden is érdemelnek annyit a mezőkövesdi hívek, hogy egy kicsit ebből is ízelítőt kapjanak.
Hogyan épül fel egy-egy ilyen alkalom?
12 alkalomról beszélünk. Úgy számoltuk ki plébános atyával, hogy úrnapján legyen a végső záróakkord, és akkor lesz egy ilyen ünnepélyes zárása az egész imaiskolának. Két részből áll egy alkalom. Az első részében megvan egy tematikus tanítás, vagyis én inkább elmélkedésnek szeretem ezt mondani. Nyilván tematikus, mégis bármikor be lehet csatlakozni ezekbe a imaiskolás alkalmakkor. Ez az egyik első fele. A második felében pedig mindazt, amit tanultunk az elmélkedés folyamán, azt a szentség imádásban tudjuk kamatoztatni, és így tudunk imádkozni azzal a bizonyos témával, amellyel foglalkoztunk.
Mikor lesznek ezek az alkalmak, vagy akár soron következő, ha valaki most hallgatja ezt a riportot?
Igen, az első alkalom már megvalósult 23-án vasárnap, és nálunk az esti mise előtt egy órával, most jelen esetben délután 4 órakor volt, nyilván változni fog az időpont, attól függően, hogy majd az esti mise időpontja is változni fog, de az fix, hogy az esti mise előtt egy órával kezdődik ez a esemény, program, lehetőség, és általában egy olyan 3-4 órás, 50 perces alkalomról beszélünk. Megmondom őszintén, nagyon izgultam. Nem is amiatt, hogy most mit kell, hogy mondjak, hogyan tartsam a szentségimádást. Leginkább azt foglalkoztatott, hogy na, most hanyan fognak jönni, kik lesznek azok, akik eljönnek egyáltalán. Kellemes meglepetés volt, mert több mint 40-en részt vettek az első alkalmon. Ebből is látszik az, hogy a mezőkövesdi hívek is szomjazzák ezeket a lelki programokat. Például van nálunk bibliaóra, amelyet plébános atyával felváltva tartunk, vagy van egy úgynevezett lelki kincsestár, amiben egy lelki olvasmányt havonta feldolgozok, és a hívek elé tárok, hogy ők is kapjanak Isten lelki kincsestárából legalább egy-két fillért vagy tallért, és aztán azt tudják kamatoztatni, és maga itt ez a szentségimádás iskolája is arra ad okot, és hát ugye meg is van hál' Istennek így az eredménye az elején, hogy tényleg akarják és szeretnének minél közelebb kerülni ilyen módon is a Jóistenhez.
A hétvégén Egerbe látogatott Wojciech Bakun, Eger lengyelországi testvérvárosa, az emis polgármestere, hogy együtt ünnepeljék a lengyel-magyar barátság napját, írt a hivatalos közösségi oldalán az Egri Városháza. A lengyel városvezető találkozott Wagner Ákos polgármesterrel és a lengyel nemzetiségi önkormányzat képviselőivel, hogy megvitassák az együttműködés lehetőségeit és annak további bővítését. Ezután közösen megkoszorúzták a várban található lengyel menekültek emléktábláját, valamint ellátogattak Eger lengyel emlékhelyeire. A napot egy felejthetetlen koncert koronázta meg az Egri Farkas Ferenc zeneiskolában, amely a lengyel-magyar barátság jegyében telt, közölték. Megtartotta rendes márciusi ülését Miskolc város képviselőtestülete, ahol a képviselők megvitatták a 20 éve félkész állapotban álló tapolcai hotel értékesítésének ügyét. A több mint 2200 négyzetméter alapterületű épületet 2005-ben kezdték építeni, azóta csak 2011-ben volt egy állagmegóvás az ingatlanon. A Miskolc Holding ZRT által készített értékbecslés bruttó 254 millió forintban állapította meg az épület értékét. Az előterjesztés kitért arra is, hogy a vevőnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy 4 éven belül felújítja vagy átépíti az ingatlant. Molnár Péter, a KDNP frakcióvezetője Tapolcát a város turisztikai zászlós hajójának nevezte, és felszólalásában az ingatlan eladása mellett érvelt.
Úgy gondolom, amikor egy ilyen előterjesztést nézünk, akkor mindenképpen a lokációt is nézni kell, hogy Miskolc-Tapolcáról van szó. Abban szerintem biztosan mindannyian egyetértünk, hogy Miskolc-Tapolca Miskolc egyik zászlós hajója, ha nem Miskolc turisztikai zászlós hajója, Miskolc-Tapolca. Ebből következik az, hogy Miskolc-Tapolcán minden vonatkozásban rendnek kell lennie. Rendnek a közterületeken, rendnek a parkokban, rendnek az utcákon, és rendnek a utcakép vonatkozásában. Azt is mindenki világosan látja, aki Miskolc-Tapolcán járt, hogy elég csak az előterjesztést megnézni, hogy tulajdonképpen egy évek óta bezárt, mondjuk így ki, hogy romos ingatlanról van szó. Az előterjesztés csatolt fotói is világosan megmutatják, hogy ez egy romos ingatlan. Világosan látszik, hogy valamit kezdeni kell ezzel az ingatlannal. Higgadtan gondolkodó várospolitikusok szerintem ebben megint egyet kell, hogy értsenek, hogy ezzel az ingatlannal valamit kezdeni kell. Talán ebben még kompromisszum is van közöttünk, mert itt ugye elhangzott a ellenzék részről, hogy ezt a turisztikai Kft. Újítsa fel. Ez is arra mutat, hogy valamit kezdeni kell ezzel az épülettel. Szakértők szerint ez az épület már arra, hogy befejeződjön ennek az építése, hogy ez valahogy ebből egy normális szállodai épület legyen, ez már erre alkalmatlan. Sajnos valószínűleg ez már egy elbontásra ítéltetett ingatlan. Tehát azt, hogy ez félkész, sajnos nem lehet erre kimondani. Itt valószínűleg az értékbecslésnél arra is tekintettel kell lenni, hogy ezt az épületet onnan el kell bontani, és utána lehet az ingatlannal, a területtel valamit kezdeni, és ezen építeni valamit. Igen, az én álláspontom az nem változott, azt jelzem ellenzéki frakcióvezető úrnak, hogy nagyon meg kell gondolni, meg kell fontolni, hogy Miskolc értékét, családi ezüstöt miként, hogyan szabad értékesíteni, de azt is dilemmába kell ilyenkor tenni, hogy milyen lokációról, Miskolc-Tapolcáról van szó, és hogy egyértelműen a városnak az érdeke az, hogy valami ott, ezen a területen, ezzel a romos ingatlannal történjen. Szerintem ez a legfontosabb, hogy a Miskolc turisztikai zászlós hajóján, Miskolc-Tapolcán ne legyen ilyen frekventált helyen ennyire rendezetlen ingatlan. Az előterjesztés tehát arról szól, hogy ezt az ingatlant valahogy rendezni kell, hogy ez a romos torzó ne maradjon ott. Ezért javaslom mindenkinek, hogy alaposan gondolja át, amikor ezt az előterjesztést véleményezi, hogy mi Miskolc városának érdeke.
Tavaszi szemétszedés kezdődik a Mátrában, ahol minden természetbarátot szívesen látnak. Most Sástó és Mátrafüred között az út mentén gyűjtik össze az illegális hulladékot. A részletekről Dudás Bélát, az Egererdő ZRT Mátrafüredi erdészetének erdészetvezetőjét hallják.
Úgy általánosságban azt tudom elmondani, hogy javuló helyzetet, javuló tendenciát látunk az erdei szemetelés tekintetében. Természetjárók többsége környezettudatos. Ez azt jelenti, hogy a gyalogos túrautak mentén már nincsen jelentős szemetelés, viszont ami aggasztó és nagyon nem változik, nagyon nem mozdul a helyzet, az a Mátrán átvezető közutak mente. A közutak mentén azt látjuk, hogy nem akar csökkenni a szemétmennyiség. Hát akkor, amikor az Egererdő ZRT már jó pár éve ugye csatlakozott ehhez a programhoz, mi évről évre ugyanoda térünk vissza, ez a Sástó és Mátraházak közötti úgynevezett nagylapát tetőn vannak ezek a beálló helyek, ahol le lehet parkolni, és azt látjuk, hogy ott mindig jelentős szemét képződik. Ráadásul ennek egy részét bedobálják olyan meredek hegyoldalra, honnan nagyon nehéz összeszedni. Nem azt mondom, hogy nemzeti sport, de nagyon sok honfitársunk ezt megteszi. Szerencsére a iparszerű, tehát nagyobb mennyiségű szemétlerakás nem jellemző a területünkön. Hát vegyes kommunális hulladék, de sajnos arra is van példa, hogy mondjuk teherautók ott megállnak, és a tavalyi év során hát közel 10 darab nagyon nagy méretű használt terrautó gumit begurítottak a Meredekhegy oldalon, és az ugye nyilván erdőterületen kötött ki, ezeket is össze kellett gyűjtenünk, tehát sajnos ilyenre is van esetenként példa. De egyébként az Egererdőt helyen 5 erdészeténél hirdetett meg tavaszi nagytakarítást, hogy mondjuk tavaly is így volt, és emellett nagyon fontos hozzátenni, hogy nagyon-nagyon sok civil szervezet a szövetségesünk, ugye például a Kékes Turista Egyesület is minden egyes évben 2 szemétszületet is tart, ha jól tudom, tavasszal biztos, de úgy emlékszem, hogy ősszel is, tehát most is meghirdették már az idei programjukat. Ők jellemzően a turistautakat járnak végig, de egyszerre nagyon sok turistautat, és mentesítik az utakat. Esetenként ugye ott is előfordul, de hála Istennek itt azért nem jelentős a nagyobb mennyiség.
Március 29-én szombaton részleges napfogyatkozás lesz, ennek távcsöves megfigyelésére és fotózására hívja az érdeklődőket Pongrácz Sándor, ahogy magát jellemzi, csillagész. A szakember ajánlóként azt írta, megfelelően felkészített csillagászati távcsővel a nap hétköznapjaiba való betekintés mindig izgalmas, lenyűgöző esemény, pláne akkor, ha a hold is színpadra lép. A napfogyatkozás oka rendkívül egyszerű, földkörüli keringése során a hold időnként árnyékot vet bolygónk egyes pontjaira, vagyis ezekről a helyekről úgy látni, hogy eltakarja a napot. Az esemény most szombatra esik, a hold a Pongrácz észlelő rétről nézve 11 óra 55 perckor lép a nap elé, maximuma 12 óra 22 perckor következik be, és a jelenség 12:50-kor ér véget helyi idő szerint. A terület felső tárkány felé található. A nap megfigyelése mindig különös óvatosságot igényel, mivel ha megfelelő fénycsökkentő szűrő nélküli módon nézünk bele, akkor az súlyosan károsíthatja a szemünket. A nap után a legfényesebb 3 bolygót, a Vénuszt, a Jupitert és a Marsot is megfigyelik majd, és lefotózhatják az érdeklődők, méghozzá fényes nappal, olvasható az esemény előzetesében. Végül az időjárásról. Reggelre párássá válik a levegő, köd is képződik, helyenként előfordulhat zápor, zivatar. Holnap hosszabb, rövidebb napos időszakok is lesznek, de újra eshet az eső. Többnyire gyenge marad a légmozgás. A hőmérséklet kedden hajnalban 2 és 7 fok között, napközben majd 16-17 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. március 24-én hétfőn.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Oh, 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 oh
Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Bércesi András. Adásunk tartalmából: eredményes a kormány vidékfejlesztési politikája, hangzott el a témában tartott sajtótájékoztatón. Értékelték a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei VOSZ munkáját. Zéró tolerancia a droggal kapcsolatban. Borsodabói-Zempléd vármegyében akut probléma a kábítószer. Ezek mai műsorunk főbb témái. Tartsanak velünk!
Kora esti hírmondó.
A vidékfejlesztésben számos eredményt sikerült elérni az elmúlt esztendőkben, és ez javarészt a Magyar Falu programnak köszönhető, illetve annak, hogy a különféle célzott támogatások révén jelentősen sikerült javítani az életminőséget a kisebb településeken, mondta Elgyópáros Alpár kormánybiztos sajtótájékoztatóján. A politikus Pajtó Gábor országgyűlési képviselő hívta meg Átánytelepülésre, ahol a választókerülethez tartozó települések polgármestereivel tanácskoztak. Pajtó Gábort hallják.
A képviselő is számot tud adni arról, hogy milyen tendenciák vannak, amiket minden polgármester jó, ha tud, mindenfajta politikai felhangtól mentesen, tehát a kormányzati tervekről, intézkedésekről, lehetőségekről, illetőleg a képviselő tisztában azzal, hogy a falu, a településeken lévő projekteknek mik az állásai, és hogy miben kell esetleg lépni. Illetőleg a polgármestereknek is lehetnek olyan problémáik, amik nem csak a saját településekhez kötődnek, hanem gyakorlatilag megoszthatók a másikkal, akár jó gyakorlat, vagy felvetés a fejlesztési cél kapcsán.
Jámbor Dénes, Átány polgármestere, számos fejlesztésről adott tájékoztatást.
Átány községe elég hátrányos helyzetbe indult a rendszerváltáskor, sajnos kétszeresen vagyunk a térszesítés áldozata. Egyszer, amikor megalakították, utána meg amikor megszüntették, tehát volt hol, honnan fejlődnünk. Minden területen próbáljuk a lehetőségeket kihasználni. Vidékfejlesztési programba külterületi útfelújításra pályáztunk, toppos pályázatokba felszíni vízelvezetés korszerűsítésére, konyha korszerűsítésére pályáztunk. A belügyminisztériumi pályázatba az önkormányzati hivatalt újítottuk fel. Magyar Falu programba pedig számtalan olyan területen kisebb, nagyobb összegű pályázatba sikerült előbbre lépnünk, ahol korábban nem volt semmilyen lehetőségünk. Itt a 3 milliós orvosi eszköz, től a 30 milliós óvoda bővítésig tényleg teljes szegmensbe megragadtuk a lehetőségeket, és itt nem is az összeg a lényeg, mert a 3 milliós orvosi eszköz az legalább olyan fontos, mint a 30 milliós óvoda fejlesztés, hiszen 3 millió forintból olyan eszközöket tudtunk az orvosi rendelőbe vásárolni, hogy itt helyben olyan vizsgálatokat tudnak elvégezni, amire korábban semmilyen más lehetőség nem volt, sőt el kellett utazni egy nagyobb településre, egy rendelőbe. Tudtuk bővíteni egy új csoportszobával, játszóteret tudtunk létrehozni, és minden főközlekedési utunkat, a járdáját meg tudtuk ebből a formából, pályázati formából újítani.
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei szervezete a napokban tartotta éves beszámoló taggyűlését és vállalkozói fórumát. A nyíregyházi találkozón a VOSZ tájékoztatást adott az aktuális gazdaságpolitikai kérdésekről, valamint a vármegyei szervezet beszámolt a múlt évben végzett munkájáról. Comba Csaba vármegyei elnök elmondta, a VOSZ minden vármegyeszékhelyen nyitott vállalkozásfejlesztési irodákat. Nyíregyházán tavaly óta működik egy ilyen, ahol a vállalkozások mindennapjait tudják segíteni. A részletekről Eppel Jánost, a VOSZ elnökét hallják.
A mai rendezvénynek két alapvető funkciója van. Az egyik egy évente megtartandó közgyűlés, amihol a magyar vállalkozások, a Szabolcs-Szatmár vármegyei vállalkozások részt vesznek, egy beszámolót meghallgatnak a megyei elnökségtől, és megszavazzák a beszámolót és az egyéb döntéseket, javaslatokat a jövőre nézve, tehát ez egy kötelező gyakorlat. és nekünk fontos az, hogy minden évben minden vármegyében részt vegyünk személy szerint is az országos elnökséggel. Ezen személyes találkozásoknak az erejéről és fontosságáról talán nem kell beszélni, és ha már itt vagyunk, akkor tartunk egyúttal egy vállalkozói fórumot, ez a második funkciója ennek a rendezvénynek, ez is fontos, hiszen nyújtunk egy kitekintést, elemzés, világgazdasági, gazdasági helyzet, kicsit a regionális feltételrendszerről, a VOSZ működéséről, és ami legfontosabb üzenet ebben, hogy a VOSZ miben tud segíteni a vállalkozásoknak, a tagjainak, vagy a jövőbeni tagjainak ebben a nehéz gazdasági helyzetben.
Most pedig Sesták Oszkárt, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés elnökét hallják.
A Vállalkozók Országos Szövetségének a helyi szervezetével régóta kapcsolatban vagyunk, együttműködési megállapodást is kötöttünk velük, hiszen az a kapcsolat, amit a vállalkozások jelentenek a vármegye számára, ez nagyon fontos a gazdasági növekedésben, a partnerségben. Együtt tudunk működni a különböző iparfejlesztési programokban, kikérjük a véleményüket, és ez kölcsönös az a kapcsolat már évek óta, évtizedek óta.
Végül Comba Csabát, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei szervezetének elnökét hallják.
Másfél éve indult az irodáknak a megvalósítása. Gyakorlatilag most jutottunk el oda, hogy minden iroda beindult minden vármegyében. Mi itt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében tavaly év májusában, áprilisában nyitottuk be ezt az irodát. Ez a Luther utcán található, a Primum irodaházán belül ott bérelünk helyiséget. És ez erről van szó, tehát ez a vállalkozás fejlesztési iroda abban fog segíteni a vállalkozásoknak, hogy minél több információt jussanak, minél több előnyt élvezhessenek azokban a kérdésekben, amelyeket más esetleg nem jutnak hozzá. Most például a nemzetközi piacra való jutásban segítettünk nekiket, tehát tartottunk egy konferenciát a digitalizációban, a kiberbiztonságban, erről volt a múltkoriban kb. Két hete előadás. Tehát ezek az irodák azért jöttek létre, hogy a vállalkozásoknak a mindennapjaikban, a gondjaikban segítsenek, és előlépésüket biztosítsák.
Zéró toleranciát hirdetett és hajtóvadászatot indított a kormány március 1-től a drogdílerek ellen. Országosan több mint 200 helyről több mint egy mázsa drogot és 500-nál is több embert állítottak elő a razziák során. Dobos Tímea, a Miskolci Drogambulancia Alapítvány elnöke arról beszélt, hogy nőtt a vármegyében a szintetikus drogok fogyasztása, és folyamatosan bővül az ellátott szenvedélybetegek száma is.
Borsodabolj-Zemplén megyéről tudok leginkább adatokat mondani, hiszen az ellátási területünk Borsodabolj-Zemplén vármegye, illetve az elterelésnél még a Heves vármegye tartozik hozzánk. A helyzet az aggasztó. Aggasztó volt 2020 ban is, amikor is 95 új kliens érkezett hozzánk. 2021-ben ez a szám már 136 fő lett, 2022-ben 192, és a csúcs az 2023 volt, amikor 339 új kliens érkezett hozzánk. 33 éves a drogambulancia alapítvány, és ez alatt a 33 év alatt több mint 5000 kliensünk van, tehát a meglévő klienseinkhez a statisztikánk így nézzük, hogy mennyi az az új klienszám, amelyik hónapról hónapra érkezik hozzánk. Hát ez a hónap is egy teljesen friss statisztikai adatot is hoztam. Ez a hónap pedig úgy néz ki, és ilyen nem volt még az elmúlt évek alatt, február végéig ez a szám 52 új kliens. Tehát ezek hatalmas nagy számok. És ami leginkább elkeserítő és elgondolkodtató, az az, hogy még 2024 előtt a kannabisz fogyasztók száma volt a több a szintetikus vagy félszintetikus kábítószert fogyasztókhoz képest, addig 2024-ben, tehát a tavalyi évtől ez az arány ez megfordult, 95-en szintetikus és félszintetikus kábítószer fogyasztók jöttek az új kliensek, és 75-en jöttek olyanok, akik marihuánát fogyasztanak. És hát én azt gondolom, hogy nem kell túl hosszan beszélni arról, hogy a kettő között mi a különbség, az egyik az egy természetes anyag, a másik pedig kémiai úton előállított anyagokról van szó, olyan anyagokról, amikor nagyon sok esetben még maga a díler vagy az előállító sem tudja, hogy egészen pontosan milyen szerek vannak ebben az anyagban. Mindig is voltak szintetikus, félszintetikus kábítószerek, most miután nincs határ, most miután futásszolgálaton keresztül meg lehet rendelni a hozzávalókat, nagyon egyszerűen meg tudják rendelni, és elő tudják állítani, illetve hát rétegek rájöttek arra, hogy ez egy könnyű pénzszerzési lehetőség, hiszen a rendőrség is, és mindenki nagyon jól tudja, hogy vannak olyan telepek, vannak olyan lakóik ezeknek a telepeknek, akik kábítószer, kristály, vagy bármilyen más, akár biofű terjesztéssel foglalkoznak. Úgyhogy mindig is volt, de eddig a marihuána volt az, ami vezetett, és ismétlem, csak a mi megyénkről tudok. Tehát lehet, hogy országosan, mert hogy kaptunk ilyen visszajelzést, hogy miért állítunk mi olyat, ami nem igaz országos szinten, országos adatokat nem szoktam mondani, csak helyi adatokat, a mi helyi adataink, itt van előttem a statisztika, nem hamisítunk a statisztikát, abból bizony az jön ki, hogy 2024-ben jóval több a szintetikus szereket fogyasztók száma. És itt még nem tettem hozzá azt, hogy persze vannak alkoholt fogyasztó klienseink, tehát alkoholisták, gyógyszerfüggő klienseink, ezek a számok sem kicsik. A családsegítőben dolgozók, vagy akik járnak ki családokhoz családot látogatni, ők mesélik, és Borsod-Zemplén megye számos településéről, Ózd térségéből, hogy egyszerűen elképesztő, hogy bemennek egy családhoz délelőtt folyamán, kismamák összeülve, régen ittak a kismamák, most pedig beállva ülnek a fotelban, még a pár éves gyerekeik ott el vannak maguknak. Ebben nőnek fel ezek a gyerekek, igen, és mindenki tudja, hogy sokkal messzebbre mutat a kábítószerfogyasztás, mint hogy valaki csak szimplán szenvedélybeteg, hanem igen, a mély szegénységből, abból, hogy egy 20 négyzetméteren laknak 20-an, így próbál meg ebből menekülni erre az időre, és ezek a szerek sokkal jobban ütnek, és sokkal olcsóbb, mintha megvenné a nem tudom bort, vagy vodkát, vagy a nem tudom milyen alkoholt.
Egyházi híreink következnek.
Mint egy 5 hetes kezelés után elhagyhatta a kórházat Ferenc pápa. A 88 éves szentatya február 14-én került a Gemelli klinikára kétoldali tüdőgyulladás miatt. A pápa vasárnap betegsége óta először jelent meg a nyilvánosság előtt, az intézmény egyik ablakából köszöntötte a híveket. Az orvosok közlése szerint állapota 2 hetes stabil és javulás mutat, de még folytatnia kell a gyógyszeres kezelést, és még 2 hónapig szüksége lesz légzési és mozgási fizioterápiára. Múlt héten, március 19-én, József napon, a Boldogságos Szűz Mária jegyesének Szent Józsefnek főünnepét tartotta az egyház. Ebből az alkalomból Füzesabonyban a vasúttelepi kápolna hívei, plébánosuk Papler Pál János atya vezetésével 9-edet végeztek. Az emelkedések napjai Szent József egy-egy erényére irányították a figyelmünket, mint például alázatosságra, aki engedelmes és befogadó volt Isten akaratával szemben. Úgy teljesítette ki apai szerepét, hogy a háttérbe állította magát, és szeretettel a Messiás szolgálatának szentelte életét. A 9-ed utolsó napját Szent József tiszteletére felajánlott szentmisével zártuk. Boldogságos Szent József, könyörögi érettünk, zárul a beszámoló, amelyet a jelenlévők küldtek, és elolvasható az Egri Főegyház megye honlapján. Az életvédelmért szóló közös imádságra hív minden érdeklődőt, hétfőn, ma 18 órára a dobótérre az Egri Fertájmesteri Testület. Az eseményről az egyik szervezővel, Bécesi Andrással, a testület választmányi tagjával, rádiónk igazgató főszerkesztőjével beszélget Klész Beáta.
4. alkalommal szervez közös imádságot az Egri Fertájmesteri Testület. 4 éve, hogy indult el, és azóta, hogy látott te, hogy hová fejlődött ki ez az esemény?
Az egri fertájmesteri testület tevékenységi köre igencsak szerteágazó, holott ebből sokszor csak azt látják a városlakói, hogy egy-egy díszes ünnepélyen vagy szentmisén különleges ruhába, viseletbe öltözött emberek ott vannak, de azért a hétköznapokban is elég komoly tevékenységet folytat a testület és tagsága, kezdve attól, hogy mondjuk akár szociális, jótékonysági vagy akár tudományos rendezvények szervezése, és ebben a sorba illeszkedik ez a különleges ima alkalom, amit Öller György fertájmester ötlete nyomán negyedik éve szervezünk meg. Ez egyébként a háború kirobbanásakor, az orosz-ukrán háború kirobbanásakor jött ez az ötlet, hogy imádkozzunk közösen a békért, a családokért, és fontosnak tartottuk, hogy legyen egyfajta tanúságtétel, amikor a templomok csöndjéből egy picit kivonulunk, és nem kérkedve, de mégiscsak egyfajta példát mutatva, bevonva a város közösségének más tagjait is, akár járókelőket is ebbe a közös imádságba.
Tehát tulajdonképpen a háborús helyzet hívta életre, hogyha mondhatom így, tehát hogy a békéért, a családokért, de tulajdonképpen minden évben a cél ugyanez?
Az elsődleges cél az életvédelme, és ebben nagyon sok minden belefér, a magzati életvédelmétől kezdve az, hogy elkerüljük az öldöklést, de akár az is, hogy a másik életét mérgezzük, tehát mindenféle szinten érvényes. Ez nyilván most a helyzet miatt a háború van sajnos homloktérben.
És hogy látod, ahogy az első kérdésem is erre utalt, ugye az első évben mekkora érdeklődés van egy ilyen közös imádság iránt, és hogy ahogy ugye az emberek szinte már most ugye ezt megszokják, hogy 3 éven keresztül volt, és ugye most március 24-én 18 órára várjátok a dobótérre a közösen együtt imádkozni akaró híveket. Az elmúlt 3 év növekedett, egyre jobban megismerték az emberek, hogy van egy ilyen lehetőség, szívesen csatlakoznak?
Igen, úgy tűnik, hogy egyre bátrabban jönnek az emberek. Nyilván itt a hírverés is számít, amikor először szerveztük, akkor nyilvánvalóan valamivel kevesebben voltak, de stabilan ilyen 200-300 fős létszám összejön, ami úgy gondolom, hogy egy nagyon, nagyon fontos és komoly dolog, és az időzítése is, hogy Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepéhez kapcsoljuk, ugye most a vigiliáján lesz, pontosan azért, hogy akik erre az ünnepre szeretnének elmenni, az ünnepi szentmisére 25-én, akkor azoknak az esti szentmise ne ütközön a rózsafüzér imádsággal, és hát ugye Urunk születésének hírüladása egy olyan ünnep, egy olyan apropó, amikor a családokért és a békért kell és lehet is imádkozni.
Az életvédelmért szóló közös imádságra hív minden érdeklődőt, ma este 6 órára a dobótérre az egri fertájmesteri testület. Az eseményről az egyik szervezővel, Bércesi Andrással, a testület választmányi tagjával, rádiunk igazgató főszerkesztőjével beszélgetett Klész Beáta. Közös imádságra hívta át Eger főterére az egri fertájmesteri testület. Gyümölcsoltó Boldogasszony napjának előestéjén, kilépve a templomok csendjéből, a dobótéren közösen fordulunk égi édesanyánkhoz, közbenjárását kérve az életvédelmért, a családokért, a keresztény magyarság megmaradásáért, a világ békéért. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, hogy közösségben együtt imádkozzunk Jézus Krisztus fogantatásának, születése híruladásának ünnepén, a remény zarándokaiként, fogalmaznak a meghívóban. Az eseményre mindenkit szeretettel várnak. Az egri fertájmesteri testület tagjait legtöbbször az állami és egyházi ünnepeken láthatják a városlakók, holott szociális, karitatív és hitéleti tevékenysége révén a közösség aktívan jelen van Eger mindennapi életében is. A város imádságot immár 4. alkalommal szervezik meg. Gyümölcsoltó Boldogasszony napján 2025-ben is folytatjuk az ünnephez kapcsolódó imaláncunkat, melyre szeretettel hívjuk a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének csoportjait, a kész társszervezeteit és minden imádkozót, írták közleményükben. Idén a megfogant életekért kérjük a szűzanya közbenjárását, összekapcsolódva a 40 nap az életért nemzetközi imaszolgálattal és a Jó, hogy vagy Életvédők Szövetségének küldetésével. Immár 5. alkalommal hirdetik meg Kárpát-medence szerte a Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódó imaláncot, melynek középpontjába idén a megfogant életek védelmét állítják. Minden emberi élet Isten ajándéka, amely a fogantatás pillanatától kezdve értékes és védendő. Ahogy a Mária igent mondott az életre, amikor befogadta méhébe Jézust, úgy nekünk is kötelességünk kiállni minden megfogant élet mellett, hiszen minden gyermek egyedi és megismételhetetlen teremtmény. Az életvédelem nem csupán egyéni felelősségünk, hanem közösségi feladat is, amelyben mindannyian részt vehetünk imáinkkal és cselekedeteinkkel. Idén is kérjük folyamatos imádsággal a szűzanya közbenjárását, március 25-én reggel 8 és este 6 óra között, írták a közleményben. Várják azoknak a csatlakozását, akik vállalják, hogy egy-egy órában elimádkoznak 100 üdvözlégyet. Az imádságot lehet egyénileg vagy közösségben, otthon vagy a templomban is végezni. Több időpontot is lehet vállalni, illetve egy időpontban többen is imádkozhatnak egyszerre. Kérik, hogy a csatlakozási szándékot jelezzék. Az imádkozók listáját a jelentkezések alapján a kész folyamatosan frissíti. A felhívás azzal zárul, imádkozzunk Szűz Máriához, kérve közbenjárását a megfogant életekért. Véradás lesz Egerben az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, a Leányka úti kollégiumban, a Leányka utca 2 szám alatt, március 25-én, kedden, gyümölcsoltó boldogasszony napján, déltől délután 5 óráig. A Katolikus Karitász idén is megszervezte a Tartó Szeretet nevű nagybőti tartós élelmiszergyűjtést, amely már a 14. alkalom. A hívek március 30-áig helyezhetik el adományaikat a templomokban kijelölt helyre, vagy a Karitász honlapján megadott gyűjtőpontok egyikén. Egésznapos csendes szentségimádás lesz Egerben a Ciszterci templomban március 27-én, csütörtökön 9-től 18 óráig a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség szervezésében. Ecséden a Szent Kút völgye Boldogasszony kápolna ünnepi szentmiséje és a felújított feszület felszentelése következik március 27-én 15 órakor. Ünnepi beszédet mond dr. Latorcai Csaba, területfejlesztési miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár. A Heves vármegyei Nagykökényesen háladó és engesztelő keresztutat tartanak március 29-én szombaton délután 2 órától. Az idei, immár 11. alkalommal megrendezendő közösségi keresztút mottója, a kereszt életet ad azoknak, akik Jézussal hordozzák. Az imádságos alkalmat szervezi és vezeti Szabó Imre sekresti és harangozó. A keresztút járása nagykökényesi katolikus templomtól indul, és oda is tér vissza. Mindenkit szeretettel várnak, hiszen van miért hálát adnunk és engesztelnünk a mindenható és irgalmas Istent, írják a felhívásban. Idén is indít kántor alapszakot az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem az Egri Hittudományi Főiskolával együttműködésben. A jelentkezés határideje május 20-a. A képzés célja olyan kántorok szakmai képzése, akik a kántori szolgálat ellátása mellett képesek az evangélium üzenetének átadására, énekben, zenében, felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra, valamint az egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú plébániai csoportokkal való foglalkozása. A szeptemberben induló szakra az egyetem felvételizőknek szóló oldalán található jelentkezési lap beküldésével, tehát május 20-áig lehet jelentkezni. Új látványossággal várja látogatóit Egerben az érseki pincerendszer, tudatta szerkesztőségünkkel Hernád Fői Csaba, az egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont igazgatója. Mint elmondtam, a vezetett túrák során a pincén keresztül folyó patakvizének erejét felhasználva különböző vízkerekek és vízemelő attrakciók kerülnek bemutatásra. A séták során továbbra is meg lehet ismerkedni a pince egyedi világával, lehetőség nyílik az egri érsek bora címet elnyert borok kóstolására, valamint a kézműves borsodnádasdi Molnár Kalács ízeinek felfedezésére. A gyermekeknek értemszerűen bor helyett alkoholmentes szőlőmustat kínálnak, sok szeretettel várnak minden érdeklődőt.
Kedves hallgatóink, kora esti hírmondónk végéhez értünk. Fekete Gábor és Grunda János riporter, Debnár Ádám szerkesztő, valamint Fehér József és Kvasinger Jenő technikus nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt Bércesi Andrást hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. További tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Akarsz-e futni, arany éjszakába futni velem? Földre bukni, és az égre nézni fel.
Akarsz-e adni árva csillagoknak szép neveket, s nevetve hagyni a szél sodorja fel. Akarsz együtt ülni házad küszöbén majd, és arra nem gondolni, hogy eddig is tart. Akarsz rám találni őszbe rohaló üres vonaton, akarsz bennünk hinni, ahogy én akarom.
Akarsz bújni velem, összebújni zordteleken, és lángra gyúlni fázós fehér reggelben?
A hóba írni édes titokból szőtt rejtjeleket, hogy szóra bírni más ne tudja senki sem. Akarsz együtt ülni házad küszöbén majd, és arra nem gondolni, hogy akarsz-e bennünk hívni, ahogy én akarom?
Van az úgy, hogy semmi sem jó, és van az úgy, hogy lenni sem jó. Hát gyere mondd, hogy akarod mi, és ezer év sem tépedsz. Látni, amivel megosztott a tükreid. Akarsz-e engem, aki csak ennyit ígért?
Akarsz-e együtt ülni házad küszöbén majd, és arra nem gondolni, hogy meddig is tart? Akarsz-e rám találni őszbe rohanó üres vonaton? Akarsz-e bennünk hinni, ahogy én
hogy semmi sem jó, és van az úgy, hogy lenni sem jó. Hát gyere mondd, hogy akarod mi, és ezer év sem téphetsz én.
A Kazincbarcika NB2-es labdarúgó csapata hivatalosan is beadta licenszkérelmét az NB1-re. November óta Kovács István a Magyar Ökölvívó Szakszövetség elnöke. A szakvezető részt vett a Bocskai István emlékversenyen. Továbbra is népszerű sportág a kézilabda Putnokon a Serényi László általános iskolában. Vízilabdázni vágyú gyerekeket vár a kazincbarcikai Delfin vízi sportklub új programja, a Color Polo. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A labdarúgó másodosztály egyik legnagyobb meglepetés csapata a Color City Kozinc-Barcika Sportklub hivatalosan is beadta licenszkérelmét az NB1-re, annak ellenére, hogy saját stadionja nem felel meg az élvonalbeli követelményeknek. A KBSC vezetősége a határidő előtt nyújtotta be kérelmét a Magyar Labdarúgó Szövetséghez. A csapat jelenlegi otthona az 1100 főre méretezett Color City Arena, több szempontból sem alkalmas első osztályú mérkőzések megrendezésére, így a klub már most felkészült arra, hogy feljutás esetén albérletbe kényszerül. November óta Kovács István a Magyar Ökölvívó Szakszövetség elnöke. A sportvezető 1996-ban lett olimpiai bajnok, egyben ő az utolsó ökölvívó olimpiai bajnokunk is. Most őt hallják.
Sajnálatos dolog mindenféleképpen, hiszen ilyen hosszú szünet soha nem volt. Engem megelőzően 1972-ben Gedő Gyuri bácsi nyert, de 72-től 96-ig is csak 24 év telt el, miközben 96 és a mai időpont között már ennél is több, 27-28 év is eltelt. Én nagyon remélem, hogy ezt a sorozatot minél előbb megszakítjuk, ezt a rossz sorozatot minél előbb megszakítjuk, ez egy feladat. Azt azért hozzá kell tenni, hogy olimpiai bajnoki címet szerezni, olimpiai bajnokot nevelni, azért az egy... Amellett, hogy egy nagyon szép feladat, egy nehezen megígérhető feladat, hiszen bár az állománnyal nincs semmi baj, a magyar ökölvívók egészen kiváló képességekkel rendelkeznek, ma már nagyon nehéz olimpiát nyerni. Az én időben sem volt könnyű, sőt, Laci bácsik idejében sem volt könnyű, de más volt ennek a sportágnak a lehetőségi köre magán az olimpián. Lényegesen kevesebb ökölvívó tud kijutni az olimpiára, lényegesen nagyobb a merítés, több országban űzik, több ökölvívó közül kerül ki az olimpiai bajnok. Hogy csak egy példát említsek, amikor én olimpiát nyertem, akkor még minden súlycsoportban 12 súlycsoport volt, és minden súlycsoportban 32 ökölvívó juthatott ki az olimpiára. Ma az olimpián felnőttek között, vagy férfiak között már csak 7 súlycsoport van, tehát összetömörítették a súlycsoportokat, és súlycsoportonként 12-16-18 ökölvívó juthat ki. Tehát már a kvalifikáció is nagyon-nagyon nehézé vált. Arról nem beszélve, hogy be kell látnunk, hogy a magyar ökölvívás nagyon távol került szakmailag a világ elittől. Erdély Zsolt 2000-ben szerzett utoljára érmet, és azóta nagyon esélyünk sem volt éremszerzésre. Tehát, hogyha reálisan nézzük a párizsi olimpián, a 2/5. hely, ez egy kiugróan nagy teljesítmény, az azt megelőző éveket tekintve, hiszen Tokióban egyetlen versenyző jutott ki, Rióban két versenyzőnk szerepel, de egyiknek sem volt esélye arra, hogy érmet szerezzen. Kovács Ricsinek, vagy akár Hámor Lucának meg volt talán az esélye, de nem ez volt a realitás. Tehát az, hogy az 5. helyen végeztek, ennek nagyon tudtunk és kellett is örülni, de most jön az a rész, amikor jön a feladat, mert mi úgy szeretnénk eljutni Los Angelesig, vagy utána akár Ausztráliáig, Brisbaneig a 2032-es olimpiáig, hogy ne az legyen a kérdés, hogy lesz-e érmünk, hanem az legyen a kérdés, hogy az vajon milyen színű lesz. Nagyon-nagyon sok problémával kellett megküzdeni a magyar ökölvívó közegnek. Miközben ez egy nagyon nemes és nagyon szép sport, ez a közeg nem mindig volt egészséges, nem mindig volt összetartó, darabjaira hullott, és sokszor a vezetők is nagyon-nagyon rossz oldalú. Nem kétlem, hogy a jó szándék vezérelte őket, de az biztos, hogy nem értettek a feladatukhoz. Nem biztos, hogy jó embereket neveztek ki megfelelő pozíciókra. És a szakmai szék lassan ellaposodott. Az egyik legnagyobb probléma talán pont az edzői kérdés, a sportszakmai kérdés. Nekem, meg még Erdei Zsoltnak is, nekünk voltak mestereink. A szó legszorosabb értelmében Szántőcsi bácsi, annak idején Paplaci bácsi, Adler Zsiga bácsi, Bódis Gyula bácsi, de ezek kiváló mesteremberek voltak. Utánuk nem jött utánpótlás. Az ő hibájuk is, hogy nem nevelték fel a következő generáció mestereit, de a mostani időszakban tele vagyunk 20 éves edzőkkel, akik még csak pályakezdők, nincs meg bennük az a szakmai tapasztalat, rutin, nincs meg bennük az a megtanult, kötelezően megtanulandó szakmai rész, ami ahhoz kellene, hogy mesternek nevezhessék magukat, és a versenyzők is mesterként nézenek rájuk, de ezen a területen is tudunk javulni, ezen a területen is fogunk javulni, úgyhogy én komplexnek látom ezt a feladatkört, nagyon sok mindenben kell még elvégeznünk sok-sok munkát, de megvalósítható, és ez a legfontosabb. Egy jó edző, az több pilléren áll, az egyik része természetesen a szakmai tapasztalat, ez nagyon fontos, és egy nagy segítség, bár van olyan edző, aki komoly szakmai tapasztalat versenyzői rutin nélkül is meg tudja oldani a szakedzői feladatokat, de nagyon fontos része egyébként, ahogy mondtam, a szakmai tapasztalat, és a másik pedig a szakmai tudás, amit meg kell szerezni, amit be kell vinni a szervezetbe, be kell táplálni a komputerbe, hogy ez bent legyen. Ezt pedig iskolában lehet megszerezni, ezt pedig külföldi edzőtáborokban lehet megszerezni, ezt külföldi szakembereken keresztül a nemzetközi sportvilágból kell megszerezni, ebbe anatómiától, pszichológián keresztül taktikai dolgok, nagyon-nagyon sok minden van. Ezzel nem biztos, hogy mindenki rendelkezik. És azt látom, hogy a magyar edzők ráadásul, nem megbántva természetesen a magyar edzőket, de én egy kicsit úgy érzem, hogy úgy érzik, hogy ők egyébként már Adler Zsiga bácsi szintjén vannak, vagy Freddy Roach, vagy Kuzda Mátó szintjén ismerik ezt a sportágat, csak a világ van ellenük, és azért nincsenek eredmények. Kicsit egy picivel szerényebben közelítve meg ezt a dolgot, picivel több tanulással egész biztos, hogy előrébb tartanánk, és ezt én úgy látom, hogy a mostani fiatal generáció ökölvívó edzőiben meg is van a tanulási vágy, ide kell hozni a szakmát, meg kell nekik tanítani, le kell ülni a TF-fel, ki kell dolgozni egy olyan szakedzői képzést, és meg kell húzni a vonalat, hogy kinevezheti magát ökölvívó edzőnek. Tehát azt is lehet látni, hogy az OK is képzésnek köszönhetően 6 hónap alatt bárki most már azt mondhatja magáról, hogy én most már boxedző vagyok. Merem remélni, hogy a közeg ráébredt arra, hogy itt nincs több időnk. Tehát ez most már egy olyan folyamat, ami előbb-utóbb lezárult volna, hogyha nincs változás. És most is látom egyébként, nem mindenkin, de jó pár emberen, hogy megrémült ettől az egész helyzettől, mert hogy látja, hogy változás van folyamatban, óriási változás van folyamatban. 120 nap alatt többet tettünk a magyar ökölvívás érdekében, kizárólag az ökölvívás érdekében, mint mondjuk az azt megelőző 10 évben tett az akkor épp aktuális a regnáló vezetés. Most nem akarom Bocska Istvánt idehozni, mert távol áll tőlem az a magasság, amit ő a politikában, vagy mint államelnökként, vagy államvezetőként képvisel, de ő is azért harcolt, hogy szabadság legyen. Én is azért harcolok, hogy egyszer a magyar ökölvívásban hívjuk szabadságnak, de nevezhetjük akár sportszakmai magasságnak, végre rend legyen, végre olyan állapotok legyenek, hogy ebbe a családba jó legyen tartozni, hogy ebbe a családba mindenki ott akarjon maradni, legyen az edző, versenyző, sportvezető, bíró, bárki, vagy akár szurkoló. Tehát ez egy fontos feladat, és ezt én nagyon nagy örömmel végzem. Nem biztos, hogy mindenki örömmel fogadja, hiszen ahogy az említett idézetben is elhangzott, a középszerű, vagy az, akinek ez az előző rendszer, meg ez a fajta zavaros megélhetés biztosított, vagy jó volt, ő valószínűleg nem örömmel fogadja, de én is érzem ezt a fajta támogatást, és remélem, hogy ez a támogatás kitart addig, amíg az első eredmények megérkeznek.
Kovács István beszélt a szövetségi kapitányi kinevezésről is, ahol szintén változtattak.
Az elmúlt mondjuk 20 évben Öcsi bácsi óta úgy választottunk szövetségi kapitányt, hogy az elnök úgy döntött, hogy. És ez nagyon sokszor mellényúlást jelentett, és nagyon sokszor nem az lett a szövetségi kapitány, aki valóban alkalmas ennek a feladatnak az elvégzésére. Aztán volt olyan időszak is, amikor úgy választottak szövetségi kapitányt, hogy mennyi pénzünk van rá. Én viszont azt mondtam, hogy abban az esetben, hogyha én felelősséggel tartozom azért, hogy milyen eredményes lesz majd a szakma, akkor nem húzhatunk vonalakat, akkor nem határolhatjuk le magunkat, akkor nem a pénznek kell döntenie, hogy mennyi pénzünk van a szakmában, hanem a szakmának kell döntenie, ezért megkérdeztem a szakma minden képviselőjét, a sportolói bizottságtól kezdve, az edzőbizottságon át nagyon sok embertől kikértem a véleményét, kiírtuk a pályázatot, soha nem látott számban jelentkeztek. Én emlékszem, a 2000-es években egyszer kiírtunk egy pályázatot, akkor 3 személy adta be. Most 15-en jelentkeztek, abban 5 magyar és 10 külföldi. A külföldieknek nagyon nagy előnyük volt, bármilyen furcsa, pontosan azért, mert ők még nem voltak érintettek a magyar ökölvívásban, az ő nevük még nem piszkolódott, nem rongyolódott el, a hitelük, a kreditük, az eredményességük kapcsán erősebb volt, mint a magyaroknak. Így leszűkítettük a listát 3 külföldire, a 3 külföldi között viszont az döntött, hogy ki tudja azt a struktúrát felépíteni, amelyre a magyar ökölvívásnak szüksége van. Tehát be kell látni, hogy nekünk az nem elegendő, hogy most a jelenlegi élvonal, ami körülbelül 20 versenyzőből áll, mondjuk a férfiaknál, nőknél 10-10 súlycsoport van, tehát mondjuk a legjobb magyar ökölvívók, ez a 20 magyar ökölvívó a legnagyobb szakmai felkészítéssel eredményesen szerepeljen, aztán utána a Renzini mester hazautazik, és ugyanott vagyunk, ahol az itt léte előtt voltunk. Mi olyan embert kerestünk, aki egy struktúrát felépít, az edzőképzéstől kezdve, az utánpótlás menedzselésen át, a versenyeztetéstől egészen az olimpiai felkészülésig, a kvalifikációs versenyen való sikeres, későbbiekben meg az olimpián való sikeres szereplésig, és Renzini mesternek volt meg ez a fajta tudása, hiszen ő 22 éven keresztül az olasz válogatottban ezt a rendszert építette, és ezt a rendszert menedzselte olyan sikeresen, hogy 2000 óta, 2000-től 2024-ig a Párizsi olimpiáig 9 érmet szereztek az olimpián. Azért mondom ezt a 2000 óta, mert mi 2000 óta egyet sem. És ő nagyon örül ennek a feladatnak, mert egy picit megint megfiatalodott.
Továbbra is népszerű sportág a kézilabda putnokon a Serényi László általános iskolában. Szakonyi Zsolt testnevelőt hallják.
Ez a második év, amikor csatlakoztunk a Lóci DSE-hez, a kézilabda az iskolában programon belül, ami azt jelenti, hogy nyilván ennek a programnak vannak kötelezettsége is. Az egyik ilyen kötelezettség az, hogy minden évszakban egyszer az első, illetve a második korcsoportos tanulóink részére egy ilyen házi jellegű fesztivált kell szervezni. A fesztiválon részt kell venni az igazolt játékosok 75%-ának, nyilván ugye most is vannak betegek, de azért elég nagy létszámban el tudtuk hozni a harmadik negyedikeseinket, és itt egy ilyen játékos állomásszerű kézilabda programmal kedveskedünk nekik, tehát ezért kapta ezt a fesztivál jelleget. Már ugye vannak első-másodikos saink is, akik most kerülnek majd bele a rendszerbe, épp jelenleg is zajlanak az igazolások és a sportolvosi vizsgálatok, tehát van egy olyan is, amikor ugye új játékosokat igazolunk le, ők a harmadik negyedikesek, ezek mondtam már, hogy említettem, második éve benne vannak a programban, tehát ők a Lóci Putnok igazolt játékosai, és akár már jövőre bajnokságban is játszhatnak.
Vízilabdázni vágyó gyerekeket vár a kazincbarcikai Delfin vízisportklub új programja, a Color Polo. Simon Kovács Viktóriát, a Delfin vízisportklub úszó szakosztály vezetőjét hallják.
Az lenne ezzel a célunk, a magával, a kolorpólóval, hogy a gyerekeket miután már egy biztos vízilabdás tudást megszereztek, át tudjuk emelni őket a vízilabda szakosztályunkban, ahol nyilván bajnokságban szeretnénk majd a gyerekeket indítani. A vízilabda az egy nagyon jó kis csapatsport, összekovácsolja a társaságot. Én úgy gondolom, hogy minden gyereknek meg kell ezt tapasztalnia, hogy milyen a víz közegében együtt sportolni.
Kedves hallgatóink! Regionális sport összefoglalót hallottak.
Hogyha eltűnünk egy perc alatt, velünk semmi sem tűnik el. Mindig itt vagyunk egy ég alatt, lehet észre sem veszel. Lehet, hogy gyors, ahogy repülünk, szemed lassú, s nem fog fel. De a gyermeked már észrevett, bámultál szemmel ránk, mert ő nemrég s tisztán született.
Nem érti, miért nem látható, aki szabadnak érkezett. Láthatsz, hogy a tengert úszunk át, felhőkről lábat lógatunk. Ezek mi vagyunk, a szabadság vándorai. Szökünk a sötétség előtt, falakon átrohanunk, ezek mi vagyunk, a szabadság vándorai.
Néha lelkeden nyiss egy ablakot, mert csak így érhetsz utol. Arra nézz, hová vágyat hív, mert mi ott leszünk valahol. Láthatsz, hogyha tengert úszunk át, felhőkről lábak lógatunk, ezek mi vagyunk, a szabadság vándorai. Szökünk a sötétség előtt, falakon átrohanunk, ezek mi vagyunk, a szabadság vándorai. Az egyik biztos mi, a másik.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt!